Ismételten üdvözlök minden kedves hallgatót a Geek Generációnak a legújabb adásában, konkrétan külön kiadásában. Ennek a külön kiadásnak az a célja, hogy adott, mondjuk azt, hogy aktuális trendeket, amik éppen jelenleg futnak, azokat egy kicsit kivesézzük, és megpróbáljuk az adott jelenségeket, legyen szó akár film, akár a játékiparból származó dolgokra, azokat úgymond analizálni, megvizsgálni a pozitív, illetve a negatív oldalát is, amiben remélhetőleg konszenzusra fogunk tudni majd jutni, és az apropója ennek a nemrég bejelentett Zack Snyder féle Justice League, azaz az igazság ligája. Tehát a hosszú éveken folyó, kb. 3 éve folyó Release the Snyder Cut mozgalom, ami végül mégiscsak valósággá vált, és ugye ez ügyben fogunk némi eszmecserét folytatni vendégemmel, mégpedig Gore Dani, valaki már korábban az egyik legutóbbi adásban már vendégeskedett. Szia, Dani!
Halihó, köszi szépen ismét a meghívást!
Nincs mit, ugye hallgatóiknak azt tudnia kell, hogy gyakorlatilag én vertem a Daninak az ajtaját, hogy jöjjön.
Kétszer is, vagy háromszor, de már kiszámolja.
Hát igen, a lényeg, hogy el akartam mindenképpen érni a célomat, ugyanis korábban mégpedig egyesek már kitalálják, pont az utolsó Jedikes adásunk kapcsán volt az, amire már nem emlékszem vissza túl pozitív módon, hogy nagyon-nagyon egyoldalúan savasztuk azt a filmet, és nagyon-nagyon-nagyon hiányzott az ellenoldal, és ha már belekezdünk egy e-fajta külön kiadásba, így a Snyder Cut kapcsán mindenképp kellett egy olyan személy, aki nem csak szintén abszolút képben van a témával kapcsolatban, de sokkal inkább negatívabban látja ezt a jelenséget per eseményt, ami most így a Snyder Cut körül van, hogy ez milyen hatással lehet a filmiparra például, meg önjogán is egyébként mennyire jó ötlet ez. Na. Úgyhogy először is mi újat tudnánk ezzel kapcsolatban felvezetésként mondani. Ugye tudni kell azt, hogy minek után az eléggé kétes megítélésű Man of Steel, illetve a Batman vs Superman ugye mozikba került, akkor a Warner voltak éppen siettet Zack Snydert abban, hogy azt hiszem, körülbelül másfél év telt el a Justice League és a Batman vs Superman között, a bemutatóik között. Tehát, hogy cirka másfél év alatt kalapáljon össze valamit. És aztán sajnálatos családi tragédia miatt Zack Snyder rákényszerült arra, hogy otthagyja a projektet, amit végül a bosszúállókon edződött Joss Whedon fejezett be. Nyilvánvalóan erős stúdió kvóták szerint. Tehát nem csoda, hogy például rendkívül elharapódzott az igazságligájának a költségvetése. Tehát azt hiszem valami 300 millió környékén.
Nagyjából ott állt meg szerintem is, igen, az újraforgatások miatt végül.
Hát igen, méghozzá egy eléggé tetemes újraforgatásokról beszélhetünk, mert amennyiben jók az értesüléseim ezzel kapcsolatban, próbáltam ennek direkt az adás miatt kicsit jobban utána nézni a kelleténél, körülbelül a kész változatban a Joss Whedon által leforgatott anyagok körülbelül 60-70%-át teszik ki. És azt hiszem, a mozikba került változatnak. Igen, tehát eléggé kevésre tükrözi vissza azt, amit Zack Snyder csinált. És ugye ennek kapcsán miután kiderült az, hogy Zack Snyder végül is leforgatott egy közel 3,5-4 órás filmként kompetens módon felhasználható anyagot az Igazság Ligájában, ami egy teljesen másik film. Legalábbis az információk szerint egy teljesen másik film. Így az úgynevezett Zack Snyder mozgalom, a Release the Snyder Cut mozgalom végül életre jött, és 3 éven keresztül szüntelenül folyamatosan bombázták a Warnert. Tehát ott voltak a Comic-Conon például, a mozgalom mögé már a színészek is beálltak, emlékezünk csak a Twitteren, ahogyan a Gal Gadot, a Ben Affleck.
Minden színész beállt mögé egyébként, igen.
Igen, igen, igen.
Meg ugye a Comic-Conon volt az a repülős húzás is. hogy ugye a repülő elhúzott egy olyan bannert, vagy az csak pletyka volt, de nem, szerintem az megtörtént.
Fú, én is hallottam valami pletykát, de tényleg megtörtént ez, nem tudom. Azt tudom, hogy a kampányban ezek a rajongók sok-sok pénzt amúgy beleöltek, tehát hogy készítettek külön posztert is, például ami ott volt a Comic-Con környékén, a Release the Snyder Cut felirattal. És hát mi sem természetesebb amúgy, mint minden más rendezőnél. Nyilvánvalóan a Zack Snyder valamilyen szinten azért adta így a lovat a rajongók alá. Mert érted, minden más esetben amúgy teljesen normális az egy adott rendezőtől, hogyha van egy bizonyos tábor, akik az ő eredeti víziójáért kampányolnak. Tehát ebben az értelemben mondjuk effektíve Zack Snydert én nem tudom kárhoztatni, mert bárki más is ugyanezt csinálná, és éppenséggel a David Ayer is ezt csinálja ugye most.
Hát fú, arra majd térjünk ki egyébként, hogy Ayer mit csinál, mert amúgy szerintem azt Ayer sem érti pontosan jelenleg, meg a, lehet, hogy ez furán fog hangzani, de a Snyder Cut-tal, meg a Justice League-gel kapcsolatban ugye megadtad nekem a rendkívül jó fényben a felvezetést, hogy én ugye az ellentábort képviselem ennek. Igen, de tudok...
Igen, ami nem egyenlő az utálkozással, tehát hogyha egy külön hallgatónk van, akkor azt egy seprűvel fogom agyonverni, hogyha elkezdi keverni a szezont a fazonnal. Tehát a vendégünket ne véletlenül se próbálják úgy tekinteni, hogy na, itt a Snyder gyűlölő. Azért nem.
Én nem támogatom több szempontból ezt az egészet, és nem tartom jó ötletnek, viszont például látok egy-két enyhítő körülményt. Az Ayer Cut, meg hogy David Ayer mit művel, meg hogy a Suicide Squad lehet jobb, az nálam viszont sokkal már egy másik téma, és abban viszont olyan szinten meggyőzhetetlen begyepesedett vagyok, vagy nem tudom, hogy hívja magamat, vagy az arra majd kitérhetünk.
Arra majd kitérünk, persze.
De igen, egyébként, ahogy mondtad, Snyder is azért öntötte az olajat a légia tűzre az évek során. Uh-huh. Nekem ez is egy picit kettős, mert én emlékszem ilyen kommentekre, hogy egyértelműen, tehát még fotót is osztott meg, hogy otthon kész van egyébként ez a cucc, és hogy le van ez forgatva, be van ez fejezve, aztán most mégis halljuk, hogy 20-30 millió dollár azért még kell ebbe, hogy legyen, meg egy-két utóforgatás, majd még meg kell ejteni, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt ez azért sosem kész.
Hát 100%-ig biztos, hogy nem.
Meg ugye az is egy ilyen kényes téma nagyon egyébként az, hogy ő miért lett eltávolítva a rendezői székből, mert ahogy mondtad, ugye történt a családi tragédia a lányának az öngyilkosságával kapcsolatban, amit nyilván nem akar egyikünk sem itt bármilyen szinten rossz filmben feltüntetni szegény lánynak a sorsát, úgyhogy erről menjünk is tovább. Biztos, hogy komoly faktort játszott az egész folyamatban.
Igen.
Viszont akkor már annyi olyan pletyka keringet, meg ugye tudtuk, hogy szuperált a Batman v Superman is kritikailag, meg valamennyire a kasszáknál is, mert egyébként többet vártak tőle, mint 800 valamennyi összbevételben.
Hát milliárd fele tendálták egyébként.
Igen, igen. Hozzáteszem, egyébként teljesen racionális is volt, mert a két legismertebb képregény karakter csapott össze egy és Wonder Woman élőszereplős filmes debutálása, tehát, hogy itt azért volt bőven puskapor. Egyszerűen a filmet a szóbeszéd után aki nyírta, tehát, hogy óriásit esett az első és a második hétvége
között. Igen, igen.
Tehát, hogy ott ugye azért volt szerintem eléggé komolyan beleszólása a stúdiónak is, hogy Snyderrel már annyira nem voltak elégedettek a Man of Steel, meg Batman v Superman, meg a készülő Justice League kapcsán sem, és abban viszont a stúdiót hibáztatom, hogy ők minden áron Marvelt akartak játszani.
Igen.
És ezt vastagon aláhúzza a Whedonnak a felbérdése is, aki meg ugye belerakta a poénos jeleneteket, ami meg, na, tehát, hogy úgy lógtak ki a filmből azok a poénok amúgy a Justice League-ben, mint a, nem tudom, szortam, nem tudom magyarul, hogy lehetne, de hogy nagyon érződött, hogy az egy belemesterkélt, a stúdió által kért, legyen lightosabb, legyen humorosabb, mint a Marvel, mert az működik, kaliberű kritikákból jöhetett.
Igen, igen, bár mivel azért a Joss Whedon nem egy teljesen hülye ember szerintem így, én merek azzal a gyanúval élni, hogy ezeknek a poénos, marveles formuláknak a javarésze az a stúdió kvóta volt, hogy mit rakjon konkrétan bele.
Én csak azt nem értem a mai napig, hogy ő ezt egyébként miért fogadta el. Mármint, hogy valószínűleg szép volt a kék egyébként.
Hát valószínű, csak érted, azután, hogy milyen pokoljáráson esett Joss Whedon keresztül az Ultron kora igen. után.
Én nekem ez ami fura, hogy ott azért az Ultron kapcsán eléggé kapta az évet ott a Marvelnél is, rajongóktól is valamennyire, és akkor utána bevállal még egy ekkora kaliberű projektet egy másik stúdiónál, valószínűleg kövér volt a csekk, tényleg ezt tudom elképzelni.
Hát eléggé, de azek szerint már annyira már nem volt kövér a csekk, hogy végül ne tudja megcsinálni a izét, vagy épp az, hogy nem csinálta meg végül, azt hiszem a Batgirl filmet, amire korábban volt esély, hogy a Joss Whedon megcsinálhatja a DC-ben.
Igen, hallod, ha ezt most nem mondod, akkor már egy életre elfelejtettem volna ezt. Nem, mert ugye az előző két év az arról szólt, hogy minden második héten bejelentettek egy új DC filmet, amit rá két hétre elkaszáltak. Tehát, hogy...
Hát igen, akkoriban különösen kaotikus volt a helyzet így a DC házatájéken.
Igazából ugye azóta már valamennyire elkezdték megtalálni az útjukat szerintem ezekkel a szóló mozikkal, tehát hogy az Aquaman meg a Shazam is tök jól teljesített magukhoz képest, anyagilag, kritikailag is.
Ugye a közönség számára is sokkal befogadhatóbb film például, ez az említett kettő, a Joker, meg ugye...
Egy egészen más vonalat képviselt, amit meg a Marvel még nem töltött ki, tehát hogy ugye látszódik már ez, hogy megtalálták...
Logan nem mondjuk már kitöltött, de...
Ja, most az MCU-ra értettem, bocsánat, de...
Ja, igen. Ez igaz.
És akkor ugye most megjött a Birds of Prey, ami egy kisebb coming out, szerintem 2011 óta nem hagytam ki képregényfilmet a mozikban. És a Birds of Prey-nél már azt mondtam, hogy ezt ne.
Nem is láttad?
Ne, a mai napig nem láttam még.
Fú, hát... Kedves hallgatók, azok most egy pillanatra ne figyeljenek arra, amit mondok. Ez azokra vonatkozik, akik szerették a Birds of Prey-t. Szerintem a Suicide Squad minimum egy mesterműhez képest.
Meg kéne néznem egyébként, csak tényleg én is annyira rosszakat hallottam róla, hogy már tudod, úgy voltam ott február környékén, hogy nem akartam egyszerűen már időt szenni rá.
Persze, én inkább úgy mondanám, hogy filmként még jobb egyébként, mint a Suicide Squad, viszont az az élmény, amit én kaptam tőle, én a Suicide Squadon legalább nem unatkoztam, és nem akartam elaludni. Na, Birds of Prey-nél ez összejött.
Na, ez például sokadik emberként mondod nekem, hogy alapvetően unalmas.
Rettenetesen unalmas.
Na, ez meg, amikor meg egy ilyet hallasz, az meg annyira nem rángod be a moziba.
Na, épp ez az.
És akkor ugye mindezek után, hogy itt volt egy sikeres Aquamanjük, egy sikeres Shazam, egy eszméletlenül sikeres Joker minden fronton, jött a Release the Snyder Cut hír, hogy HBO Max-ra akkor ugye érkezik 21-ben, ugye pár nappal ezelőtt, és hát akkor itt jön az, amikor szétszedjük egymást idézőjelben.
Persze, ezért mondom, kezd el te.
Kezdjek én, és akkor majd megyünk a mínuszból a pluszba. Jó, figyelj!
Hát, várjál, de aztán figyelj, szerintem cikcakba fogunk menni, hogy mínuszból pluszba, pluszból mínuszba, mert én is látom egyébként ugyanennek az árnyoldalait is.
Nézd, nekem a legnagyobb üzleti szempontból megközelítve szerintem ez a lépés amúgy zseniális a stúdió részéről.
Abszolút.
És ez egy picit egyébként nekem veszőparipám ez a téma. Én nagyon sokat foglalkoztam közösségi hálózat elemzéssel. És azon belül ugye vannak ezek a, hát mind ismerik az influencer kifejezést, vagy véleményvezér szépen magyarul, de egyébként ennek tényleg így matematikailag, gráfelméleti vonatkozásban is egyébként eléggé komoly alapjai vannak. És ugye filmes körökben ez úgy csapódik le, hogy nem tudom, most mondok valamit, van neked is, meg nekem is mondjuk 1000 ismerősünk Facebookon, és neked is az ismerő, te rólad mondjuk eléggé sok ismerősöt tudja valószínűleg, hogy filmekben mozogsz, sorozatokban mozogsz, és eléggé sokat tudsz róluk. Ergo, ha egy olyan ismerősöd, aki átlagnézőnek számít, elkezd gondolkozni, hogy kinek a véleményére adjon ilyen témakörben, és kit kérdezzen meg, hogy hétvégén hova menjen moziba a párjával, vagy mit nézzen otthon, mert felszabadult egy kis ideje, akkor hamarabb fog hozzád fordulni ezért a tanácsért, mint egy teljesen másik átlag nézőért. Tehát ilyen szempontból te ebben a kérdéskörben egy sokkal nagyobb súlyú szereplő vagy az ő életében, meg a gráfnak a többi elemében nézve, a hálózat többi elemében, mint hogyha azt kérdezném mondjuk, hogy a traktorvezetés csínyát, bínyát magyarázd már el nekem. Ha zseniális traktorvezető vagyok, akkor sorry. És ezzel a húzással most elérnek egy létszámban azért viszonylag kisebbséget, de iszonyatosan nagy hangú kisebbséget. És ugye volt ez a kimutatás is, azt hiszem tavaly jött, hogy a Twitteren például a tweeteknek a 80%-a az a felhasználók, tehát hogy a felhasználók legaktívabb 20%-ától származik. Twitter felhasználók ötöde produkálja a tweetek 4/5-ét. Ez egy eszméletlen arány. Uh-huh. És ugye, hogyha ilyen embereket megnyersz magadnak, akik majd utána meg fogják osztani az összes plakátot, amin ott virít az HBO Max-os logó, az összes előzetest, amin ott virít az HBO Max logója, ezek fogják vinni a hírt, és az összes átlagnéző abban az adott hálózatban látja, hogy a film per sorozat függő ismerőse éppen valamit az HBO Max-on ajánl, de várjál már, mi ez az HBO Max, és akkor már ott is vagy, hogy elért egy csomó embert az HBO Max-nak a híre.
Így van.
Ez most lehet, hogy pont a nézőknek egyébként, vagy hallgatóknak borzasztóan túl van magyarázva, és evidensnek tűnik. Csak ugye átlagnéző fejjel gondolkozva, ők fogják hozni a pénzt. Tehát nem a szűk rajongó tábor hozza sosem a pénzt egy filmnél. Mert azok akkor is be fognak ülni, hogyha annyit mondasz nekik, hogy Nolan rendez egy filmet.
Persze.
És miről? Van már hozzá szinopszis? Van már hozzá plakát? Nincs, de nem is kell.
Mert Christopher Nolan. Ahogy mondtad is ezt, hogy a rajongók effektíve, tehát maga a kemény mag nem fog tudni egy filmet eltartani. Lásd az egyik legkitűnőbb példa, a Warcraft film.
Nagyon jó példa, igen.
Igen, megbukott. És nem feltétlen azért, mert a film annyira rossz lett volna, és kiherélte volna az alapanyagát, hanem arról, hogy egész egyszerűen nem rendelkezik ez a több évtizedes, azt hiszem, WoW franchise olyan rajongói tábor, egy olyan rajongói számmal, ami el tud tartani egy közel 200 milliós monstre blockbustert.
Igen. Az előzetesek, meg a marketing még nem volt egyszerűen olyan jó, hogy becsalogossa a nézőket rá. Meg, mivel a film is, ahogy hallom, én nem láttam a Warcraft filmet, de ahogy hallom, annyira nem is lett egyébként túl jó, hanem inkább ilyen erős közepest hallottam összvéleményként.
Uh-huh. Igen, mérleg minimálisan azért inkább a pozitív...
Igen, én is, de tudod, nem az, hogy úristen azonnal nézd meg, hanem hát amúgy nem rossz. De ez sem, tehát hogy amikor meg tudod, visszatérve a közösségi hálózatos példára, hogyha ezt mondja a filmrajongó ismerősöm, hogy hát figyelj, ez amúgy nem rossz, az nekem valószínűleg nem lesz eléggé meggyőző átlagnézőként. Uh-huh. De a Snyder Cut esetén meg, ugye, és akkor itt jön a problémám, hogy egy olyan hangos kisebbséget szolgálnak most ezzel ki, meg építenek rájuk üzletpolitikailag, akik szerintem ezt nem érdemlik meg. Az elmúlt 2,5-3 évben tanúsított viselkedésük alapján. Mert én azt láttam, hogy követem mondjuk a Warnernek a Twitter oldalát, meg mondjuk a Deadline-t, a Variety-t, a Collider-t, stb. És bármikor, hogyha valamilyen Warnerhez, nem DC-hez, Warnerhez köthető hír volt megosztva, akkor folyamat azzal volt tele a komment szekció, hogy release the Snyder Cut, meg minek kell ez a film, miért nem release-elitek a Snyder Cut-ot itt szép magyarosan. Uh-huh. Emlékszem, amikor kinevezték az új igazgatónőt, ugye az előző igazgatónak is volt valami botránya, és kirúgták, vagy felmondott valamelyik a kettő közül, és kineveztek egy új hölgyet a helyére, ott is az összes komment hallott, görgettem vagy 3 percig lefele.
Release the Snyder Cut.
És némelyiknek a végére oda volt téve még a bitch szó is. Tehát, hogy így...
Na, bazd meg.
Egyszerűen egy olyan szinte már cyberbullying kategóriába átmenő mozgalomnak a tagjainak kedveznek ezzel, akik, mondom, ezt nem érdemlik szerintem meg. Mert az, hogy a Sonicnak a kinézetét megváltoztatták, érted, a vak is látta, hogy a Sonic az hogy nézett ki. Tehát ott ez ilyen összkonzenzus volt. Azzal szerintem ezzel nincsen probléma, mert nem fajult el idáig. Tehát, hogy ez azért nehéz kérdéskör, mert voltak már példák arra, hogy változtattak valamit a közvélemény miatt, csak ezeken belül is azért nem mindegy, hogy alma vagy körte.
Hát nem mindegy, meg induljunk ki a Rise of Skywalker esetéből is. Hogy az sem véletlen, hogy ő miért lett olyan, amilyen. Tehát az a fajta őrült gyűlölet hullám, ami jött a Last Jedi után, mondom ezt úgy, hogy én magam is utálom a Last Jedi-t, na nem mintha a Rise of Skywalker jobb volna, mert nem. De az, hogy ilyen mértékben a Rise of Skywalker és a Disney per Lucasfilm olyan elképzelhetetlen módon lefeküdtek a rajongók előtt, annyira elszakadtak a realitástól, hogy képesek voltak egy ilyen rettenet kőbuta fanfictiont összegyúrni, ami gyakorlatilag a komplett új trilógiát, ezt az egész új kánont kinyírta. Tehát ebből, ebből látszik ugyanúgy, hogy ez a fajta őrült rajongói nyomás, az mennyire tud ártani egyébként a franchise-nak, meg alapesben ugye a filmművészetnek, filmkészítésnek is.
Én akkor itt most belét fogok kötni.
Kössél, gyerünk!
Szerintem, tehát én is olvastam ezt a kritikát, amit fölvetnek a Rise of Skywalker kapcsán, hogy megfeküdtek a rajongóknak. Én csak azt a rajongó tábort szeretném megkeresni az interneten, akik ezt szerették volna. Mert amikor kijött a film, én fölmentem a rendes Star Wars Redditre is, ahol még megmaradtak hűen a rajongók, és azt mondták, hogy a Last Jedi is, tehát hogy akik szerették úgymond a Last Jedi-t, vagy így mondjuk el voltak vele, uh-huh. Meg ugye fölmentem arra a subredditre is, akik meg gyűlölik ezt az egész vonalat szívből, lélekből, uh-huh. És mind a kettő helyen utálták ezt a filmet. Tehát, hogy én itt nem tudom, hogy milyen rajongótábort céloztak meg a 9. előtt a Lucasfilmnél, a Disneynél, tök mindegy. De az a film az igazából úgy egyesítette Isten igazából a Star Wars rajongótábort, mindegyiket, hogy mindegyik egyformán utálta. Tehát én nem nagyon láttam olyan embert, aki ezt a filmet szereti. Mert az, hogy a Last Jedi-t szereti valaki, nem szereti valaki, abba bele se menjünk, mert már lerágott csont. Mind a két tábort erősítik. A 9-esnél egyszerűen nem találok olyanokat, akik igazán szeretik. Vagy lehet, hogy vannak, csak nem annyira hangosak.
Hát inkább azt mondom, hogy nem igazán hangosak, meg szerintem annyi ténylegesen nincs is. Meg a Rise of Skywalker már túlságosan az átlag popcorn zabáló pláza közönségnek van beállítva. Hozzájuk van optimalizálva, hogy már így a legkevésbé sem tűnik már Star Warsnak, még annyira sem, mint az eléggé szélsőséges vonalon mozgó Last Jedi. Meg hát kicsit magyarázva a bizonyítványomat, hogy így felvetettél, én úgy gondolom ezt az egész Rise of Skywalker-es dolgot, hogy a Last Jedi-jal kapcsolatos gyűlölködéseket, az összes ilyen kommentet elolvasták a teljesen laikus producerek, meg marketingesek, akik nyilván nem hülyék a saját szakmájukhoz, viszont nem olyan biztos, hogy rendkívül értőek magával a Star Wars-szal szemben, magával a franchise-szal szemben. És teljesen laikusan nekik úgy eshetett le, hogy akkor mindenféleképpen, szó szerint mindent meg kell tenniük, és a lehető legszélsőségesebb módon kell eljárniuk azért, hogy a lehető sikerüljön visszacsábítani a nézőket, azt feltételezve, hogy most pontosan azt fogják kapni, amit akarnak. Nem tudom, értető-e?
Értelek, igen.
Igen, egyébként ez több mint valószínű, egyébként főleg, hogy így ezt felvetetted, hogy így a Rise of Skywalker igazából egy olyan kaliberű tűzoltásból lett félreértés, ami picit hasonló például a Ridley Scott féle Alien előzményfilmek kapcsán, hogy a Prometheusból végül az úgymond a rajongói elégedetlenséget.
Igen,
hatására jött a
Phineas Ferb-en. Most, igen. Annyi, hogy én a Covenant-ot se láttam. Tehát, hogy nálam ez egy ilyen visszatérő mém egyébként, hogy majdnem az összes filmet nem láttam. De hogy a Prometheus után én a Covenant-ra valahogy sose voltam kíváncsi, és arról is már egyszerűen csak azt hallottam a többiektől, hogy hát nem.
Én mondjuk a hibáival együtt kedvelem a filmet, szerintem bőven nem olyan rossz, mint mondják, de hogy ettől függetlenül vannak problémák azzal a filmmel, az kétségtelen. Az kétségtelen.
Igen, és tudod, az a baj, hogy ma láttam amúgy a Becsák Daninak a cikkében, hogy egy nagyon-nagyon jó mondatot, azt ki is emeltem neki, hogy nem fogok pontosan idézni, de a lényege ez volt, hogy a világ összes rajongója sem lesz sosem annyira kompetens történetmesélő, mint egy darab rendes képzelőerővel, meg tehetséggel megáldott alkotó. És ez szerintem ebben benne van minden, mert hogyha felcsipsz egy random teóriagyáros cikket, vagy egy ilyen, képzeljétek, összeraktam, hogy szerintem hogy kéne majd a Bosszúállók 8-at megírni, vagy a Justice League 4.2-t, ha elolvasod, akkor ha egy kicsit is értesz a történetmeséléshez, akkor ezek így nem, tehát hogy poénkodtunk ezzel korábban, ugye, hogyha egy Star Wars filmet az ilyen, úgymond elfogult, meg ilyen nagyon gyerekes rajongók írnák, akkor a csillagrombolók is fénykart párbajban vennének részt az első 5 percben.
Minimum.
Tehát, és ahogy ugye te is egyébként az IR-rel így már belengedted ezt a témát, visszaterelve a Snyder Cut-hoz, hogy pont ez a másik gondom egyébként ezzel a Snyder Cut-os mozgalomnak, hogy ezt most bejátsza egy stúdió, profitorientáció céljából, ugye, ami hát most egy cégnél nyilván egy velejáró dolog, tehát nem fogok megszólni senkit azért, mert pénzt szeretne egy vállalat fejeként, az más kérdés, hogy morálisan bírálom. De ezt a konkrét részét a dolognak, de hogy ezután elindít olyan dolgokat potenciálisan, ami így nagyon nem fog jó irányba vezetni. És ugye itt jött az IR Cut a képbe, mert ha figyelted, kijött a Snyder Cut-nak a híre egy, mit tudom én, 5 nappal ezelőtt, hogy ezt fölvesszük, azóta már találkoztunk a Josh Trank féle Fantasztikus 4-esnek a, hogy annak lehet-e vajon jó verziója.
Például.
Mivel?
Hát most nem tudom, például a macskáknak a segjúkáltatata például, amivel hűlnek természetesen.
Igen, de fölmerült azt hiszem a Ghostbusters kapcsán is, de az full trollkodás volt az egész.
Fú, hát ugye nagyon remélem.
Meg nyilván jött az IR-kat is.
Komolyan gondolják. Fú.
Nem, az trollkodás volt a Paul Feig-nek a részéről, de
maradjon.
Jött rögtön az IR-kat, ahol egyik nap azt mondta David Ayer, hogy nem, hát ez felejtő, nem, nincsen, izé. De másik nap meg, amikor így jöttek, hogy de kell az IR-kat is, akkor így hirtelen visszatáncolt, és akkor mondta, hogy hát igen, amúgy meg lehetnám csinálni, meg van nálam ilyenek, és így most akkor mi van? És ugye ezzel meg az a különösen nagy bajom, hogy roppantul mérges vagyok a Suicide Squadra, mert kevés dolgot utálok jobban, mint amikor egy rohadt jó alapkoncepciót és egy rendkívül sok lehetőséget rejtő projektet vezetnek a Dunába ilyen kiüti a szemed kaliberű dolgok miatt. Tehát, hogy Ayer önmaga bevallotta korábban, hogy hát igen, egyébként beismeri, elcseszte a filmet, mert Jokert kellett volna megtenni a főgonosznak. Nem egy ilyen mágikus, overpowered, a város közepén kilő a lézer kategóriájuk.
Hát voltak éppen Amidala a pokolból.
Jézusom, ezt még nem hallottam, ezt az analógiát. Itt van néhány karakter. Mit fogunk csinálni, hogyha a következő Superman ellenünk lesz? Hívjuk a random őrült baseball ütős csajszit a börtönből. Mi a van? És hogy így az a film zseniálisan működhetett volna, ha tényleg földhöz ragadt keretek között kezelik, mint ahogy az összes karakteri gyakorlatilag földhöz ragadt volt, egy-kettő kivételével. És ő maga beismerte, hogy koncepcionálisan volt elcseszve az a film. És akkor tudod, amikor meghallom, hogy ú, de ebből lehet, hogy lenne jobb is. Nem, bocsi, sajnálom, nem lehetne. Ebbe a filmbe belekerült a Harley-Joker kapcsolat úgy, hogy egy videóklipként volt megvágva az egyetlen közös beszélgetésük a film elején. Megmondom, az alapkoncepciójában bukik meg. Ebből nem lehet jó filmet, hogyha ha a videóklippek hosszabbak benne, hogyha van egy-két plusz jelenet, nem fogsz belőle jót csinálni, mert az alapjaiban, tehát hogy a gerincében rossz a film.
Igen, vagy ilyen esetekben ott is van a lehetőség szintén, hogy bár a film rossz lesz, de vagy kevésbé rossz, vagy másképpen lesz rossz.
Igen.
Igen, mert egyébként egy vágáson nagyon-nagyon sok múlik, tehát egy Christopher Nolan kaliberű forgatókönyvből is leforgatott anyagokból is lehet egy Suicide Squad-szerű katasztrófát is összevágni, például.
Persze.
De például nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy a vágás is rendkívül létfontosságú. Tehát még ha egy eleve szarfilmből nem is lehet, vagy nagyon-nagyon-nagyon kis eséllyel, de akár fogyasztható produktumot is lehet alkotni a vágás során.
Erre van az a mondás, hogy jó forgatókönyvből még lehet rossz film.
Így van.
Több szempontból is egyébként. Na és ugye a Snyder Cut nálam úgy most megint rávilágította egy ilyenre, hogy bármilyen lesz is az a film, ezeknek a rajongóknak, akik ennyire ezt elfogultan izélik, tehát hogy az, hogy most a meglévő Justice League DVD-jét néhány ember emiatt így felgyújtotta, meg eltörte.
Azok a homár szalamandra páviánok kb.
Igen, tehát, hogy pontosan
a Foxiknak egy olyasfajta megnyilvánulása, ami miatt én, aki bevallja, hogy a hibáival együtt is kedveli Snydernek a filmjeit, ahogyan a Man of Steel-t és a Batman vs. Superman-t is, az legjobban engem háborít fel.
És ez a baj, látod, hogy egy ilyen bázisnak kedveztek most ezzel. Tehát engem ez zavar ebben az egész történetben. És nekik tök mindegy, figyelj, ki jön most a Snyder Cut, lesz mondjuk 4 óra, és akkor 4x1 órás sorozatban. Tök mindegy. Én nekem egyszerűen a korábbi képregényes munkája alapján, meg a Justice League-nek az alapjai, ami Whedon ide, Warner oda, azt még Snyder rakta le az asztalra, annak a filmnek az alapjait, koncepciót, karaktereket, mit tudom én, story setting, bármi, azok sem jók abban a filmben. És nem igazán tudom elhinni, nyilván rám lehet majd cáfolni, és lehet még amúgy sokkal jobb a végtermék, mint amit kaptunk moziban, de egyszerűen a csávónak a korábbi munkája alapján én félek attól, nem is félelem ez egyszerűen, csak én úgy gondolom, hogy nem lesz ez semmivel sem annyira jobb. Más lesz, de nem lesz jobb.
Persze, ez például valid. Én ugyanakkor ezt valamilyen szinten úgy közelítem meg másik oldalról, hogy azért ha figyelembe vesszük, hogy van a Man of Steel, van a Batman vs. Superman, és azért világát, stílusát, a ügyes, bajos történetvezetését nézve egyértelműen táplálkozik mind a kettő egymásból. Ezzel szemben a mozikba került Justice League, azaz, ahogyan sokan gúnyolják, hogy Justice League. Tehát annak az ég egyadta világon semmi köze nincsen az a két filmhez.
Igen.
Tehát érted, én még, tehát emlékszem, néztem a filmet, és bár hozzáteszem, ettől függetlenül nem gyűlölöm amúgy azt a fajta igazságligáját, ami végül kikerekedett ebből, viszont én még laikusként én el nem tudom képzelni, hogy akár a BVS és a JL akár egy univerzumban lenne, hogy egyáltalán a JL következne a BVS-ből, függetlenül attól, hogy ugyanazokat a színészeket látjuk, úgy hívják a karaktert.
Értelek, aha.
És visszautalnak arra, és ebből a szempontból szerintem szükséges lenne ennek az úgynevezett Zack Snyder DCEU trilógiának a hozzáméltó befejezése, most függetlenül attól, hogy az a film egyébként tényleg jó lesz-e, vagy kevésbé lesz jó, vagy rossz lesz, viszont legalább létrejönne a Man of Steel-lel és a BVS-sel egy sokkal áramvonalasabb trilógia azáltal, hogy azokhoz, a világához, stílusához igazodó mű jönne végül létre.
Ebben és... igazat adok neked egyébként, tehát konzisztensebb lenne sokkal, mint hogyha most érted, csinálok két filmet a saját stílusomban, és akkor ugye amúgy a harmadik filmnél ABC indokok miatt már nem tudok maradni a trilógiát lezárni, és akkor jött, mondjuk, aki meg az én stílusomnak a merő ellentéte, és te fejezed be.
Így van. Így van. Ráadásul én speciál úgy állok egyébként Zack Snydernek a filmjeihez, különösen a Man of Steel-hez és a Batman vs. Superman-hez, hogy minden létező hibájukat látom. Uh-huh. Egyáltalán nem tartom mesterműveknek, de van egyrészt egy nagyon-nagyon jó atmoszférája ezeknek, függetlenül attól, hogy ezeknek a többsége, ez a fajta zord világkép, ez igazából csak abban merül ki, hogy vizuálisan rendkívül mutatós a koszt ennyi. Tehát igazából, ez, ha belegondolunk, ez nem sokkal több, mint egy Michael Bay-féle pornográf esztétika kb. Hát igen, ezt azért be kell mégis látni. Ugyanakkor Snyderben mindig becsültem azt, hogy még ha ez nem is feltétlen működik, de az ambíciót azt én mindig becsültem benne, ami miatt mégiscsak másmilyen élmény volt, mint bármilyen más blockbuster, vagy akár, ha most maradunk a különösen ugye a műfajnál, vagy a műfajnál, ugye a képregényfilmek berkein belül. Tehát nekem például, én ugyan például a Man of Steel-t sokkal inkább megvédeném, bár a Batman vs. Superman az nálam inkább egy olyasfajta nagyon érdekes, általam akár többször újra nézhető ambíciózus bukás, mint például a David Lynch-nek a Dűnéje. És nyilván csak a magam nevében tudok beszélni. Nálam pont azért részben egy jó dolog, hogy megvalósíthatja a Snyder Cut-ot a Snyder az igazság ligája kapcsán, mert legalább nem egy középszar filmet fogok én speciál kapni, és ebben például biztos vagyok, hogy nem egy középszar filmet fogok kapni, mint amilyen az igazság ligája volt ugye a mozi változat, hanem még ha rossz is lesz a Snyder Cut, de legalább egy ambíciózus bukást fogok újra látni, aminek legalább van íze és van bűze. Amit legalább lehet elemezni, mind a pozitívumaiban, mind pedig a negatívumaiban is.
Aha, tehát nem egy ilyen tényleg egy stúdió által összegyúrt masszát. Tehát, hogy inkább nézed meg egy embernek minden hibáival, meg kritikával illethető jellegével együtt a saját filmjét, mint egy ilyen iparos, tényleg a massza a legjobb szó arra a film.
Igen, így van. Snyder nálam valamilyen szinten pont ez a fajta kategória, aki számomra egy... Én most nyilván sokan okkal háborodnak fel, hogyha azt mondom, hogy Zack Snyder nálam egy művész, viszont nem abban az értelemben művész, mint mondjuk egy Christopher Nolan, és én nem megyek el odáig, hogy én például azt mondjam, hogy Zack Snyderről látnok ilyen erejű rendező, mert nem az.
Akkor rossz marketinges lennél ezek szerint.
Hát azt tudja, hát figyelj, engem is ugyanúgy triggerer, mikor megláttam trélerekből, hogy a látnoki erejű Zack Snyder-től látnoki erejű a seggem kb. És hanem nálam abban az értelemben művész a Snyder, hogy benne van az egyéni látásmód, ami tele van amúgy ellentmondásokkal és hibákkal, és maga az a történetmeséléshez nincs kimondott tehetsége, még ha van is lelkesedése, és... próbálkozik ezzel. És vannak nagyon jó momentumai, vannak kicseszett rossz momentumai, de számomra így emiatt, amit ez a faszit csinál, az számomra pont emiatt érdekes.
Ezzel szerintem nincsen semmi probléma egyébként. Tehát, hogy ahogy mondtad, ha objektíven kezelítjük meg, akkor, akkor ugye látod a filmjeinek mondjuk a hibáit, tudod pontosan, hogy mi a bajuk. Neked egyszerűen csak az össz atmoszféra meg a csávónak szintán a stílusa, a kéz ugye az, ami szimpi, és szívesen nézed a filmjeit. Ezzel az ég egyet a világon semmi gond nincs szerintem. Én sem Snydertől sajnálom azt egyébként, hogy ez megvalósul. Tehát, hogy ez, hogy most létre tud jönni ez a Snyder Cut, uh-huh. Tényleg a Snyder csinált pár fasságot meg minden, de de tőle
a Kármács például elég nagy fasság volt, igen.
Ha ő ezt most véghez tudja vinni, és végig is szeretné vinni, mert azért ő is kapott ebből bőven hideget, uh-huh. akkor vigye. Nem sajnálom el tőle abszolút, meg amúgy, tehát lehetek most a skála egyik végén, hogy nem támogatom feltétlenül ezt az egészet, de valószínűleg úgy is meg fogom nézni, mert kíváncsi vagyok rá.
Igen.
Annyi csak, hogy én nekem az a fajta stílusbeli szimpátia, ami meg kötődés, ami nálad megvan, az nálam annyira nem rezonál, vagy lehet, hogy egyszerűen nálam a másik része, hogy történetbeli gondok, meg döntések, azok tudod így elnyomják ezeket. Úgyhogy azt amúgy elismerem, hogy például a raktárházas fight scene a Batmannel, az piszok jó. Szerintem Ben Affleck, Bruce Wayne-je nagyon jó volt. Alfred, Jeremy Irons nagyon jó volt. Voltak benne jó momentumok is, ahogy te mondtad, csak az a gond, hogy Snyder szerintem momentumokban tud jól működni, jelenetekben nem, de ez meg már megint nem saját gondolat, mert ezt is láttam YouTube-on. Uh-huh. Úgyhogy meglátjuk majd tényleg egyszerűen én itt, ha a rajongóbázis a Warner és a Snyder 3-as közül valakire így egy picit most mérges vagyok emiatt az egész miatt, ez sem a legjobb szó, akkor abba kettőt bele tudok venni, és egyik sem Snyder az. Uh-huh. Meg még, amit mondtál ugye ezzel a poénos izével, a Justice League-gel, na ott meg egyébként szerintem a Joss Whedonnak volt a legkevesebb köze ahhoz, hogy ez a film olyan lett, amilyen.
Pontosan.
Mert ott a Whedon, azt szerintem semmi más nem csinált, hogy a Whedon ebbe rakjál nekünk kretény poénokat. és gondolom, képzelem, hogy mennyire érezte ezt magáénak, nem is erőltette meg magát, de a Justice League-nek a bukása az viszont sajnos Zack Snydernek meg a Warnernek a nagyobb hibája volt, mint a Joss Whedonnak bármennyire is. Ő ott egy katona volt, aki parancsot teljesített, készpont.
Igen, igen. Csak az a szomorú ugyanakkor, hogy az itthoni kommenteket is olvasva nagyon-nagyon sokan még a mai napig is képesek a Joss Whedonnak a nyakába varni azt a filmet.
Ja, hát persze, meg ugye megtagadni tőle mindent, hogy egyébként nem is ért a sztorikhoz, meg női karaktereket sem tud. Figyelj, mert ez az ember csinálta a Buffy-t.
Igen, megvéged, de érted, de ettől függetlenül vagy a Buffy-ról feledkeznek meg, vagy a Firefly-ról.
Firefly-ról.
Igen.
Meg ugye az Avengers-ről is, ami...
Vagy tehát, a Firefly-ból készült Serenity-ről is.
Igen, az is felon tényleg. Tehát, hogy volt neki még egy női sorozata.
Csú.
De lehet, hogy keverem már valakivel. De hogy mindezt így hirtelen elfelejtettük úgy, hogy egyébként, hogy Whedon azért az Avengers-szel valami példaértékűt meg korábban nem látott dolgot csinált. Igen. És az a film a 100 faktor miatt kellett volna, hogy elbukjon, és mégis működött. És elindított egy olyan dolgot, amit még a mai napig érzünk a bőrünkön. Uh-huh. De nem, mivel stúdió megkeresésre egyedül a dollárokat a szem előtt tartva minimális idővel a számláján befejezett egy filmet valahogy, ezért ő automatikusan nem ért semmihez. Tehát, hogy...
Igen, megint ezek a fajta szélsőségek szintén, hogy ha valaki egyszer elront valamit, arra már rásütik a bélyeget, hogy ezt csak szart csinálhat.
Így van.
Ez a legszomorúbb az egészben. Jó mondjuk én speciál a geek generáció során így többször felhoztam például egy jóval radikálisabb példát, az Uwe Boll-t. Nem kell bemutatni, hogy az Uwe Boll mind a mellett, hogy az undorítóan visszataszító videójáték adaptációnak nevezett hulladékaival gyalázta meg az egész popkultúrát és a gaming társadalmat, azért a saját szerzői filmjei, azok például nem rosszak, sőt, vannak kiemelkedők is, csak azoknak semmilyen formában nem ad a publikum esélyt, mert mindenki csak azt látta, hogy hát ő csinálta House of the Dead-et, Alone in the Dark-ot, Blood Rain, Far Cry-t, meg tudom is én még micsodát.
Tehát egyébként van egy ilyen elméletem, hogy Uwe Boll-nak a game adaptációs filmjei, azok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy miért nem tudnak még mindig a videójáték adaptáció filmek működni.
Igen, ez így van. Ez így van amúgy, ezt gyakorlatilag ő vágta haza, és ráadásul a legrosszabb, hogy ezt milyen indokból tette, tehát nála ez teljesen tudatos volt. Kizárólag a pénzért, hogy végül összeszedjen annyi zsozsót, hogy a szenvedélyprojektjeit meg tudja csinálni, amik Hát igen, létező legrosszabb üzletet választotta, mert ezzel az egész karrierjét elásta, amit egyébként megérdemel, de ettől függetlenül bármi meglepő ez még mindig esetleg sokaknak, a saját kútfőből alkotott filmjei az Uwe Bollnak tényleg jó filmek amúgy. Legalábbis nem mindegyik, de a java része, mint például a Rampage, amit általában fel szoktam hozni Twitteren, de ez így, ez most...
Elsőként hallottam már egyébként, tehát, hogy igen, ezt mondták már, hogy ezek a filmi annyira nem rosszak amúgy.
Na, de egyébként így Uwe Bollról vissza a Zack Snyderhez, tehát ez így kemény váltás volt, hogy a Uwe Boll is jött.
Na, tehát, hát, hogy jó, hogy kitekintettünk pár dologra közben, úgyhogy...
Na persze, hát az ártani nem használ. Tehát, hogy a így az egész Snyder Cut kapcsán még látok annyi külön pozitívumot ebben az egészben, és ebben még valamilyen szinten azért a valós problémák mellett azért még megvédeném, hogy abban a szempontból jó, hogy egyébként a Snyder Cut az végül érkezik, mert ezáltal bizonyos projektek, amiket esetlegesen szanaszét vágtak, vagy elástak a stúdiók, azok a streaming felületen lehetőséget kaphatnak, hogy bemutatkozzanak. Tehát, hogy végtére is az alkotó a saját munkáját mutathatja be, nem pedig egy stúdió által összerakott valamit.
Tudsz ilyen konkrétumot mondani, hogy mi kaphat így esélyt?
Az egyik szóba került például, hogy a Josh Trentnek a Fantasztikus 4-ese például, ami nyilvánvalóan szintén támadható dolog, de ugye abban az esetben is elmondható, hogy azért egy most mínusz az utómunka, az is egy nagyjából szinte teljesen kész film, ami el van ásva például a kokáért. És az is végül is egy
mű. Mondtak, hogy abból nem készült ilyesmi? Vagy hogy nincsenek? De lehet, hogy nem vagyok benne biztos, csak valami ilyesmi.
Hát a Rostrank Fantasztikus 4-eséből, hát ugye...
Tehát egyértelműen látszódik, hogy hol jön a stúdió be, a filmbe. Tehát egy évvel később, onnantól kezdve nincs benne Josh Trank.
Hát az ziher, a fináléról nem is beszélve, ugye? Na, tehát, hogy ott is elmondhatjuk, ugye, az a Fantasztikus 4-es, amiből kiindult, az Josh Tranknek, tehát egy alkotónak a víziója, amit végül, most függetlenül attól, hogy az a vízió jó-e, vagy szar-e, de mégiscsak egy művészi vízió. És azt egy stúdió voltaképpen bevágta egy raktárba, hogy ott porosodjon, és nem láthatja senki. És így a stúdióorientált, stúdiók által leegyszerűsített, átmosott per kimosott produktumokat visznek a közönséggel, és ilyen értelemben ez egy teljesen jó dolog szerintem, hogy a tényleges művészi elképzelések a minőségtől függetlenül lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Még ha a David Ayer-es dolog kapcsán már nem igazán lenne mondjuk vita köztünk, bár az végig is egy teljesen más dolog.
Nálam egyébként az F4 kapcsán sem. Tehát, hogy itt már szerintem egyébként azért nem fogunk amúgy valószínűleg közös álláspontra jutni, mert tudod, előjön az, hogy ki minek adna még esélyt. Tehát, hogy én például az F4-et úgy láttam annó, hogy persze az első fele jobb. De a jó nem ez. Tehát, hogy én ott sem azt értem. Tehát, hogy az, aki úgymond eljátszotta a lehetőségét, meg ott volt a lehetősége, és stúdióbeleszólás ide, saját inkompetencia oda, mert ott egyébként azért, na, tehát a Josh Trank sem az atya úristen.
Nem, lásd a kapon!
Igen, arról is gyönyörűeket olvasni mostanában.
Gyönyörű egy film.
Tehát, hogy értetted, hogy most akkor mindenkinek, aki belebukik valamibe, adjunk esélyt, ez nekem egy picit azért már szemforgatós.
Persze, igen, nyilvánvalóan az egészséges keretek között, csak ez valamilyen szinten azt lendíteni előre, hogy a tényleges művészi elképzelések kapjanak lehetőséget, és erre például a streaming az egy teljesen jó felület például szerintem meg. Most nem tudnék például konkrét példákat felhozni, de azért hallani olyanokról, hogy nem egy olyan film létezik, amit a stúdiók voltak éppen teljesen elzártak. És nem is feltétlen csak arról van szó, hogy teljesen újra mosva kidobták volna a nézők elé, hanem amiket ilyen vagy olyanokból teljes mértékben elástak. És nem, és érted, ilyenkor bármi közre játszhat. Lehet, hogy azért, mert bűrossz a film, de bőven van esély arra, hogy az adott film például egyenesen kitűnő. Meg azért gondoljunk abba bele is, hogy ha már például szóba hoztam a Dűnét is, hogy azért a Jodorowsky-nak a legendásan el nem készült nagy epikus Dűne adaptációja például, az azért sok szempontból szomorú, hogy az a film nem valósulhatott volna meg. Mert az kérdéses, hogy mennyire formálta volna például át az egész filmművészetet, de ott is egy nagyon ambiciózus művészi vízióról beszélhetünk, ami abban a korban semmilyen formában nem jöhetett volna létre, hát ma már ugye értelemszerűen pláne nem, főleg, hogy a Denis Villeneuve csinálja a maga Dűnét. De a például Jodorowsky-nak esélye lett volna arra, amit most kapott a Snyder Cut, az maga az a filmművészet, ez a művészi értékhez, az alkotás, mint olyan. Ez a dologhoz nagyon sokat hozzáadott volna, és sokkal jobban árnyalta volna a filmkészítés körül kialakult képet, hogy nem csak az dominált volna feltétlenül, hogy minden csak is kizárólag a pénzről szól, még ha ez így is van.
Egyébként, ahogy arról fogalmazol folyamatosan, hogy valahol a stúdióknak a raktárában eldugva, kik tudja, mik vannak, és folyamatosan amúgy az elveszett Frid Ladából a záró képsor jut eszembe valami. Ott van benne a raktárban a nagy titok nyitja. A Dűnéről meg az, hogy akkora hype-ja van a decemberben érkező Villeneuve adaptációnak, hogy én, mint aki sosem látta a David Lynch féle Dűnét, egy héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt bepótoltam. Szerintem az egyik legrosszabb film, amit valaha láttam.
Meg is tudom amúgy érteni.
Úr, hallod ezt a két órát, amíg végig kilódtam, tehát, hogy és én annál egyszerűen hallottam ott is, hogy iszonyat nagy problémák voltak a stúdió meg Lynch között.
Fú, rettenet.
És hogy hosszabb lett volna amúgy ugye sokkal, meg azért eléggé a vágószobába halt meg a projekt, stb. Stb. Csak egyszerűen tudod, ilyenkor te vagy kicsit most az angyal ezeknek a projekteknek a vállán, én meg az ördög. És hogy én azt látom ezekben, hogy figyelj, amit kaptunk, amit láttam, azok sem jók. Tehát, hogy azok a jelenetek sem működnek több szempontból sem. Azok a sztori elemek sem működnek. Szóval, hogy így itt már tényleg az annyira szubjektív, meg egyéni világnézet, hogy te mi az, amit megengednél még, meg lehetőséget adnál, és én mi az, aminek nem adnék lehetőséget. Én, mivel ugye elfogult Marvel rajongó vagyok, én például bármikor esélyt adnék a Daredevilnek, hogy folytassák. De ugye az is egy más kérdés, mert ott, tehát hogy ott is volt mondjuk egy mozgalom, a Save Daredevil, ott is volt petíció.
Hát miatt most is van. Az fellángolt.
Ja igen, fellángolt megint. De ott az alapanyag is azért kb. Univerzálisan szeretett és magasztalt volt. Ad kettő, nem azt látod, hogy a rajongók minden egyes Marvel kiírás alatt, amit a stúdió vagy valamelyik színésztól, Save Daredevil, you piece of shit kaliberű kommenteket eresztenének meg.
Igen, igen. Jó, ezzel mondjuk nem, mintha a Snyder Cut mozgalom minden tag és hasonló lenne, csak hogy közöttük is, ahogy említetted ezt a Release the Snyder Cut, you bitch dolog, hát bőven van
nyilvánvalóan
toxikus réteg, de természetesen a Release the Snyder Cut mozgalom, én legalábbis én bőven hiszek abban, hogy azért a mozgalom élén szimplán csak olyan rajongók vannak, akik rendkívül kíváncsiak és szeretnék látni az eredeti víziót, mert éppenséggel tudtak azonosulni azzal a fajta stílussal és világképpel, amit a Snyder prezentált a Man of Steel-re és a Batman v Supermannel. Ráadásul, ahogyan többet egyébként azt olvastam, hogy nagyon-nagyon sok szempontból tartják a Release the Snyder Cut mozgalmat rohadtul károsnak, de nem feltétlen csak abból az irányból, amit például ugye te elmondtál, hanem egyrészt ide keverik például a Star Wars-t, ugye a Rise of Skywalker-t, egyrészt, A másik pedig, hogy ez, azt mondják, hogy ezáltal a rajongók fognak mindig diktálni, és bár ez a dolog egy bizonyos szempontból tényleg igaz, és ezt aláírom, tehát ebben még valamilyen szinten van is ugye így kettő között egyetértés, ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy még egy rajongói, és szinte toxikus rajongói nyomás véget az eredeti Star Wars Duel of the Fates-et részben emiatt, részben meg mások miatt, kidobták a kukába, és csináltak egy Rise of Skywalker-t, addig itt a Snyder Cut, még ha nem is 100%-osan nyilvánvalóan, mert, hogy mondtuk, hogy kell hozzá még X összeg 20-30 millió, hogy ténylegesen be lehessen fejezni per utómunka, de végül is ez végtérés egy szinte kész film. Tehát nem is arról van szó, hogy ennek az hogy a Snyder Cut-nak az lesz a következménye, hogy na akkor az utolsó Jerry-ket most remake-elni fogják, mert ez nem ugyanaz.
Egyetértek. Egyrészt abban is, hogy árnyaljam egy picit, és ebben igazad van, ez tök jogos, hogy nagyon sok olyan rajongó is van most a Snyder Cut kapcsán, amit például te is magadat mondjuk ennek mondod, aki minden hibája ellenére tök mindegy, egyszerűen szereti a csávónak a stílusát, szereti ezeknek a filmeknek a stílusát, atmoszféráját, és nem egy ilyen toxikus stílusban fejezi ezt ki, hogy akkor azonnal Snyder Cut különben. Őnekik amúgy persze, tehát őtőlük aztán tényleg nem sajnálom, és hogyha eddig így jött volna, akkor így utólag is bocsi, nem rájuk értettem ezt.
Persze nem azért mondtam.
Persze, csak én is inkább így azért egy picit finomítsam. A másik példa, vagy hát ilyen eset, amit mondasz, a Disneynél azért nem látom ezt, hogy meg fog történni, mert a Disney már elindította a streamingjét. De ez most, ez az egész dolog, ez félek tőle, meg tartok tőle, de nem hiszem, hogy trend lesz belőle túlzottan. Ez az HBO Max-nak egy olyan, ez Warner-nek, HBO-nak egy olyan üzletpolitikai dolga, hogy egy közelgő streaming szolgáltatásra felhívják a figyelmet. Mert persze 21-ben jön a Snyder Cut, oké, addigra lehet, hogy már meg is halt az HBO Max. Mondanád, hogy hát az egy év alatt nem halnak meg streaming szolgáltatók. Kérdezik meg erről a egy hónappal ezelőtt érkezett Qubitet, vagy a fél évvel ezelőtt érkező Apple Plus, vagy Apple TV Plus. De egyszerűen a Disney szerintem jelenleg biztos, hogy nem fogja, főleg, hogy halljuk, hogy belső konfliktusok azért vannak, nem fogja a nevét adni még ahhoz, hogy akkor ezt a 7-8-9-es trilógiát bármilyen szinten újra toldozni, újra foltozni, Duel of Fates-et megcsinálni esélytelen. Tehát, hogy ez egyik realitásban sem látom. Aztán 3 év múlva, hogyha mégis bejelentik, akkor majd találkozunk ugyanitt Discordon, és jól kiröhögünk magamat az időben visszafele, de ezt nem látom, hogy ebből lesz trend amúgy.
Hát így igen. Csak mondom, hogy ez, amikor elkezdik keverni a szezont a fazonnal. Olyan release the Snyder Cut-ból már levezetik azt, hogy úristen, akkor az utolsó Jedi-ket is fogják remake-elni. Tehát...
Hogyne, persze.
Tehát ezért mondom, hogy ez már egy olyan fajta szélsőséges, paranoív téveszme szinte szerintem. Meg hát most ezzel például most nem rácélzok, félreértés ne essék, meg amit most mondani fogok.
Gyere, pakolj fel!
Na tehát, hogy meg akinek nem inge, az most nem veszi magára. Tehát, hogy akik felszólalnak, ugye, hangsúlyozom tisztelt a kivételnek, akik felszólalnak a Snyder Cut ellen, nekem kicsit az az érzésem, bizonyos eseteknél, hogy ez elsősorban valamilyen szinten annak szól, még ha nem mondják ki, hogy ez Zack Snyder felé szól, miszerint abszolút megvetik Zack Snydert, mint filmkészítő. És ilyenkor így megfordul a fejemben, hogy tegyük fel, csak tegyük fel alapon, és tudom, mindig az utolsó Jedikkel jövök elő, de át utolsó Jedik, hogy egyszer csak úgy a semmiből kiderülne mondjuk, hogy amit mozikba küldtek utolsó Jerry címen, azt valójában a stúdió mosta át, és létezik egy úgynevezett Rian Johnson Cut. Akkor ezek az emberek vajon hogyan reagálnának egy ilyen hírre például szerinted?
Az a baj, hogy annyira szerintem föltől elrugaszkodott a példa, hogy erre nehéz válaszolni, mert na, ez is most egy ilyen
izgalmas. A szélsőséges véleményekre gondolok, amiknél nagyon-nagyon sejthető ez a fajta Zack Snyderrel szembeni elfogult utálat, mint filmkészítő utálat, tehát nyilván nem személy utálat. És e kapcsán jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha ezt a dolgot még ennyire föltől elrugaszkodott dolog ez, hogy
na, én gondolom,
esetben én nem vagyok biztos abban, hogy ugyanígy ágálnának mondjuk egy Release the Johnson Cut kapcsán például.
Hát figyelj, ez szimplán azért van egyébként, mert mindenki mással elfogult. Tehát, hogy
persze.
Mindenkinek megvannak a maga kis szívéhez közel álló dolgai. Azért mondtam a föltől elrugaszkodott példádat, mert a Last Jedi esetén erősen kétlem, hogy a stúdió nyomás hatására lett olyan a film, amilyen. Szerintem ez pont, hogy a Rian Johnsonnak az ötlete volt, mert azért általa szeretett eszközök, amiket egy Looperben vagy egy Knives Outban is bemutatott, hogy bizonyos zsánerelemeket, világelemeket hogyan fordít a fejére. Uh-huh. Ő ugyanazt hozta itt is, csak egy ismert franchise-on belül ezek nem feltétlenül működnek jól. Most a közvéleményre értem. Itt érkezett a film felett. És hogy mondjam neked, tehát, hogy ott a Last Jedi kapcsán egyébként nekem van egy ilyen gondolatom, hogy én nem szeretem az új trilógiát, tehát ezt tudják rólam, hogy nem a favoritom, de nem is álltam bele túlzottan a szapulásba, meg a gyűlöletbe sosem. Uh-huh. Viszont, és ez lehet, hogy most erős lesz, szerintem a 8-as a legjobb a három közül azért, mert abban van a legtöbb új eredeti ötlet meg próbálkozás. Most, hogy ennek a kivitelezése hogyan sikerült, meg hogyan csapódott le, az egy másik 3 órás podcast adás. Uh-huh. Viszont se a 7-ben, sem a 9-ben nem érzem azt, hogy próbálkoztak volna valami újító dolgot behozni. A 8-ban megérzem ezt mondjuk 3-4 helyen is. Hogy tényleg ebből ténylegesen mennyi tetszik nekem, meg hány ember van kibékülve a megvalósítással, az lényegtelen, de több szándékot látok benne, több ötletet látok benne, uh-huh. mint a 7-be vagy a 9-be. Szerintem, akik szeretik nagyon, ők ezt a vonalat lovagolják meg valószínűleg.
Több, mint valószínű. Nem eszik, még külön így, csak zárójeles, ezt így azért hoztam még fel külön, mert én egyébként olyan nagyon sok filmet nem láttam Rian Johnsontól, tehát a Loopert azt nagyon-nagyon régen láttam, csak annyi maradt meg, hogy nem igazán tetszett. Lehet, hogyha újra nézném, akkor már másképp vélekednék róla, viszont nálam élményileg a színvonalát tekintve az utolsó Jerik és a törbejtve között egy iszonyatos szakadék tátunk. Tehát tehát nem mondható az például rám, hogy én egy iszonyatos Rian Johnson hater vagyok, mert a törbejtve, azaz a Knives Out, azt én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és annál pont azt láttam, hogy minden, ami nem működött szerintem az utolsó Jedikben, addig a törbejtvében egyenesen szenzációsan működött, és látva, hogy mik vannak abban a filmben, nagyon-nagyon sok olyan eleme van az utolsó Jediknek, amikről én valahogy azok után, így a törbejtve után el nem tudom képzelni, hogy azt komolyan a Rian Johnson tette be. Gondolok itt például arra, hogy nem a gyűlölet vezérel, hanem a szeretet, az egész Kento Bright és a többi.
Figyelj, ebbe tényleg nem akarok túlzottan belemenni. Nagyon eltérünk. Egyszerűen itt szerintem abban kell keresni, ugye a Loopert is egészen szeretik, meg a Knives Out-ot főleg. Más, hogyha egy zsánerben próbálsz, tehát egy általános zsánerben próbálsz újító dolgokat véghez vinni, új, egészen egyedi ötletekkel, mint hogyha ugyanezt a mentalitást, hogy felforgatod egy kicsit az állóvizet egy-egy zsánerben, kicseréled a zsáner szót, és ezt a felforgatod az állóvizet dolgot egy eléggé ismert, eléggé komoly keretek közé szorított franchise-ot csinálod. Mert egyébként szerintem egészen baráti, sőt, ott, tehát a Marvel-es rajongótáborra ugye ott már inkább azt mondják, hogy, hogy ő nekik már, hogyha ha valaki elfingja magát, az is egyébként valami óriási csoda. Tehát ők mindent felnagyítanak, hogy mennyire jó minden.
Igen. Igen.
Viszont szerintem a legkevésbé toxikus rajongótábor jelenleg. De ezt el lehetett mondani a Game of Thrones-ra is, egészen addig, amíg nem jött az évad záró. Mm-hmm. Vagyis hát a 8. évad. Ezt el lehetett mondani viszonylag a Star Wars-ra is, amíg nem jöttek a prequelek. El lehetett mondani a DC fanokra, amíg nem jött egy BVS. Tehát, hogyha ha a Marvelnél is egyébként lenne valami olyan film, ahol ennyire felforgatnák a dolgokat, tehát képzeld el, mondjuk valaki kiássa most, spoiler a végjátékra, aki egy év alatt még nem látta, valaki kiássa Tony Starknak a sírját, azt lehúgyozza, mert amúgy nem ért semmit a karakter, és ezzel amúgy a rendező akarna valamit mutatni, hogy nézd, amúgy ez a franchise, ez nem csak ennyi, amit te gondolsz. Egy franchise rajongó táborával nehezen tudod ezt a mentalitást áttolni, mert lesznek, akik szeretik, de nagyon sokan ellen fognak állni. Mint hogyha egy átlag zsánerben csinálnád, érted? Mert egy Loopernek volt rajongó tábora azelőtt, hogy kijött a film, de hogy volt. Knives Outnak ugyanez. Krimi rajongók vannak, azok örülnek, hogy kaptak egy új filmet.
Ryan Johnson-t a nagy közönség egyáltalán nem is ismert az utolsó Jedi-ig.
Persze. Persze. A Loopert látták esetleg. De ennyi.
Hát esetlegesen, de az sem egy olyan film volt, ami után kapásból így megjegyzik a rendezőnek a nevét, az író rendező nevét.
Így van, így van.
Igen, meg a Marvel-es példánál azért már megléptek egy Vasember 3-at. Azért az, amit abban megléptek, azt egy Christopher Nolan sem lépett meg. Például azért azt ismerjük el.
Hát nem. Én az évek során megbékeltem azzal a csavarval, amikor a moziból kijöttem, utáltam egyébként.
Én is.
Nem mert annyira... Na, hogy mondjam neked? Egy sokadlagos Marvel gonosszal kapcsolatban csinálták. És a nagy egészbe nem rondít annyira bele. A 20-akárhány filmből hátrébb sorolják sokan. Van, aki szereti ezt a csavart, van, aki nem. És kész. De a filmet annyira nem vezette Dunába, meg nem lett annyira megosztó sem ez a dolog. Mint a megosztónak megosztó a döntés, de a nagy egésznek a szempontjából értett porszom a gépezetben.
Persze. Többen meg egyébként is már amúgy megbékéltek azzal a filmet, de azért jól emlékszem rá, hogy a bemutatásának idejében iszonyatosan hangos volt tőle az internet.
Persze, mert egyik ilyen ikonikus gonoszt, az tényleg meggyaláztak, de azt az
ikonikusabb... Hanem a vasembernek a legikonikusabb ellenfelét, a mandarint, ugye? És ugye a mandarin a vasembernek olyan, mint a Batman a Jokernek.
Ja, de vasember sose volt Batman kaliberű hős például. Meg tudod, ezek a dolgok, amikről beszélünk, megint csak úgy csapódnak le, hogy mondjam neked. A Vasember 3 az átlag nézőnek egyébként tökre rendben van, mert amúgy ugye egy eléggé komoly karakter study is ott a Tonynak a ívét tekintve, ott a PTSD, meg minden ilyesmi. Végén elpusztítja a páncélokat, milyen szimbolikus, meg stb. Tehát, hogy filmként amúgy rendben van, mert azért Shane Black tud írni. Tehát megvannak a jelenetek, van egy íva a sztorinak, fejlődik, blablabla. Míg a többinél meg olyan problémák jönnek elő, hogy ott nem csak azon múlik, hogy tetszik-e egy csavar, vagy nem. Hanem sokkal mélyebb szinten buknak el ezek a dolgok.
Igen.
De ez már nagyon-nagyon kitekintő.
Jaja. Na, még a Snyder Cut kapcsán még egy pár szót, mielőtt így befejezzük. Még egy kérdésem. Egyébként az, hogy a Snyder Cut miket tartalmaz, azokról olvastál egyébként?
Nem. Most jött egy új kép, azt láttam, hogy elvileg benne van Darkseid is valahogy.
Igen, tehát nem tudom, mennyire tudod visszaidézni az igazságligáját, hogy ott, amikor a Diana, azaz a Wonder Woman a Bruce Wayne-nek elmeséli a múltat, ugye azt az ominózus nagy háborút.
Igen,
eredetileg a Snyder-féle verzió az ezzel kezdődik, és egy körülbelül ilyen 10-15 perces nagy, monstre epikus jelenet, ilyen hasonló felépítéssel, mint amivel a Man of Steel kezdődött. És ezt a sereget, igen, és ezt a sereget nem a Steppenwolf vezette, hanem a fiatal Darkseid. Igen, tehát már kapásból a felütése más, és amiket így olvastam róla, most ezekben annyira mélyen nem fogok belemenni, de amiket így olvastam róla, hogy miket tartalmaz, az egyrészt megerősít abban, hogy ez ténylegesen egy másmilyen film, másrészt abban is megerősít, hogy noha nem biztos, ugye, hogy jó lesz ez a film, mert simán elképzelhető rossz lesz, de annyit alátámaszt, hogy ez a film, még ha rossz is lesz, de valamilyen lesz, érdekes lesz. Tehát nem egy ilyen leegyszerűsített, felvizezett, teljes mértékben kétdimenziós valami, ami végül a mozi változat lett.
Az a baj, hogy a példád, amit mondtál, hogy ezzel kezdődik a film, ez nekem viszont pont ezt vetíti elő. Tehát ott van a nagy csinnadratta, bum-bum olyan karakterek között, akik marhára nem is érdekelnek, meg amúgy ilyen prehistorik időből jön, és ez a tipikus Snyderi látványorgiát vetíti elő nekem. Tehát, hogy hát ezzel pont nem győztél meg.
Igen, hát figyelj, hát ezt a Snyder orgiát természetesen, hát hogy nem, hogy tartalmazza jó, hogy. Csak az, hogy ettől függetlenül mindaz, amit így tartalmaz, ami eddig kiderült, ezek legalább egy jóval érdekfeszítőbb produktumot vetítenek előre. Sokkal inkább. És az, hogy tud még ilyen értelemben is meglepetést okozni, és ténylegesen egy merőbben más élmény lesz. És ilyen értelemben, én például nagyon-nagyon-nagyon ritka az ilyen, hogy milyen az, amikor egy adott produktumot, tehát egy adott történetet két teljesen különböző látásmódban mutatnak be, még ha feltétlen látásmódról nem is beszélhetünk a mozikba került igazságligája kapcsán. De most tegyük fel, hogy az egy Joss Whedon-i látásmód, nyilvánvalóan nem az, de most tegyük fel, hogy az. Tehát, hogy Joss Whedon-nek volt idézőjelben látásmódja az igazság ligájáról, és volt Zack Snydernek, és ez a kettő, ez így, mint film kedvelő, film szerető, teljesen izgalmas dolog, függetlenül a minőségtől, hogy az ember így összeveti, így analizálja, hogy milyen lehet. És
variációk egy témára.
Igen, és érted, egyébként erre fel is tudok most egy konkrét példát hozni, és csodálkozom azon, hogy például se a Twitteren, se sehol, direkt néztem videókat, senkinek nem jutott eszébe az, hogy egy ehhez hasonló, nem ezekkel a körülményekkel, ugye, de ehhez hasonló már történt a 2000-es évek elején, az ördögűző előzmény filmjével, az ördögűző a kezdettel. Hogy ott a Paul Schrader, aki írta a taxisofőrt a Scorsese-nek például, tehát, hogy ismert író, rendezőnek már problémásabb az ipse, de végül is egy művész emberről beszélünk. Paul Schrader megcsinálta az ördögűzőnek az előzmény filmjét, ugye egy bizonyos történettel, egy bizonyos kaszttal. Miután a film majdnem kész lett, az utómunkák természetesen nem igazán, a producerek megnézték az első vágott változatot, és közölték, hogy ezt nem engedhetjük a filmszínházakba. Elzárták az egész filmet, Paul Schradert kirúgták. Felvették a Die Hard 2-t, és hasonló kis gyöngyszemeket, illetve hát csinált azóta rossz filmeket is, a Renny Harlin, a Die Hard 2-es Renny Harlint, hogy csináljon egy nézők által befogadhatóbb, akciódúsabb, véresebb horrorfilmet, ami közelebb áll az eredeti ördögűzőhöz, mert Paul Schrader verziója az kvázi spirituális művészfilm volt szinte. Renny Harlin közölte, hogy ő nem fog belepiszkálni abba a filmbe, hanem kér forgatókönyvírót maga mellé, kér 50 millió dollárt, amit mai napig nem értek, hogy a Warner, igen, itt is Warnerről beszélünk, a Warner odaadta neki az összeget, hogy szinte ugyanez a stáb állt a Renny Harlin rendelkezésére, akik a Paul Schrader féle verziót csináltak, és leforgatták az ördögűző a kezdetet, amit mozikba küldtek. Az a film meg is bukott, és hogy itt is anyagi érdekek álltak a Warnernek a hátterében, hogy minimalizálják a veszteséget. Visszahívták Paul Schradert, adtak neki X összeget, itt természetesen nem 20-30 millióra kell gondolni, mint a Snyder Cut-nál, hanem minimális összeget, hogy valamilyen szinten legyen befejezve a filmot bemutatható legyen, és kiadták ördögűző Dominium címen a Schradernek a verzióját. És most ott tartunk, és ezt itthon is kiadták, nekem meg is van mind a kettő, és bár mind a kettő egy rossz film amúgy, mindkettő másik. Ez a vicc érted, hogy a spirituális művészfilm a Shader verzió rossz, a mainstream akció horror Renny Harlin film az rossz, de örökre kömbek megvannak, és ezeket időnként tök jó újra nézni, mert tök
jól annyira zseniális egyébként, egy picit lehet, hogy előre is vetítetted, ami fog történni.
Hát igen, igen, ez valószínű, ezt semmiképp sem zárom ki én sem. Csak itt mondom, itt arról van szó, hogy, egyik, hogy igazából önjogán egyik változat sem érdekes, mint amilyen szerintem a Snyder Cut legalább érdekes lesz, de így, hogy össze van párosítva a kettő, így egy tök jó élmény így összevetni, analizálgatni ezt a kétféle ördögűző előzményt, úgyhogy ugyanúgy, mind a kettő majdnem végig ugyanarról szól, csak máshova fut ki, mindkettőnek ugyanúgy a Stellan Skarsgård a főszereplője, uh-huh. És ez egy rohadt nagy fán.
Annyi csak, hogy nem akarom a lelkesedésedet letörni, csak hogy ez ugye neked fan, meg egy nagyon-nagyon szűk, tényleg filmrajongó rétegnek fan.
Persze.
Az átlagnéző mellett, meg úgy repül el, mint Drax mellett a metaforák. Hogy így, ebből az egész Snyder Cut-os dologból szerintem a legtöbb, tehát hogy az átlagnézők, akik látták a Justice League-et, mert ugye abból sincs olyan sok, mert azt hiszem valami 600 valamennyit hozott az a film végül, worldwide, ők így már nem fognak ezzel fogni. Ők azt sem tudják, hogy ki az a Snyder, bocsánat. Tehát, hogy azt fogják látni, hogy HBO Max-ra felkerült a Justice League, csak hosszabban megfölvágva. Ennyi. Tehát, hogy az, amit mondasz, ez igen, ez érdekes valamilyen szinten, annyi csak, hogy én egy picit üzletileg nézem ezt folyamatosan, ami lehet, hogy rossz, vagy nem is az, hogy rossz, csak más, és én azt látom, hogy ebben csak egy üzleti húzás van, semmi több. De ha tényleg pár embernek okoznak ilyen pillanatokat, mint mondjuk neked is, meg még jó pár másiknak, hogy akkor tényleg így összehasonlítani, hogy akkor mi miért lett úgy, ahogy mi maradhatott meg a Snyderiből, mert ugye abból okosabbak leszünk, hogy akkor ténylegesen a Snydernek a dolgaiból mennyi maradt meg a mozis verzióban, amit Vedon befejezett. Mi működik, mi miért nem működik egyik se. Ilyen kérdéseket persze majd lehet bedobni videóesszékben, mert garantálom neked, hogyha kijön ez a cucc, akkor rá egy héten belül vagy 100 ilyen lesz, meg valószínűleg ilyen beszélgetések is, mint amit mostolunk.
Igen.
De tök érdekes, hogy ugye az, amit te így fogsz fel, valójában odafönt az öltönyösöknél meg úgy csapódott le. Jó, van, figyelj, ezek minden szart eladnak, meg már ez az egyik leghíresebb, meg legtöbbet használt hashtag a Twitteren. Ezek úgy fogják vinni az HBO Max-nak a hírét, mint állat. És nem véletlen, hogy ma indult el az HBO Max, és ráérted egy ilyen 4-5 nappal korábban, meg bejelentik ezt pont mágikusan. Hát azzal, hogy most elkezdték ezt megosztani Twitteren, meg Facebookon, akkor a marketinget csináltak már kapásból az HBO Max-nak, mint ide, nem tudom, nyéklátháza.
Igen.
Bárhol is legyen nyéklátháza.
És gyorsan tegyük hozzá, mert erről például Dantéval is beszélgettem, és ő mondott egy olyat, amiben nagyon-nagyon sok igazság van, miszerint, ha nincsen a koronavírus, akkor nem lett volna Snyder Cut.
Á, igen, ezt láttam is ma, a említett cikkben már, igen.
Igen, ezzel én merek egyet érteni. Tehát, ha nem lett volna ez a koronavírus, akkor Snyder Cut nem lett volna. Ha előbb-utóbb lett is volna, az nem mostanság lett volna, hanem 10-20-30 év volna.
Ez tényleg a millió dolláros kérdés, hogyha nincs ez az egész helyzet, ez a pandémia, akkor vajon lett volna ebből valami? Mert ugye itt most gondolom Dantének is az volt mögötte az érve, hogy ugye lát nagyon sok forgatás, és kell a content. És akkor így meg így könnyebb előállítani egy olyan kontentet, ami hát, mit tudom én,
igen.
60%-ig kész, ha most mondtam valami számot.
Igen.
Ja, hát ez a nagyanyám traktor lett volna, akkor én most nem tudom, gőzgép lennék. Fogalmam sincs. Ez tényleg halványlan a gőzöm sincs. Kéne hozzá több adat, hogy normálisan lehessen róla beszélni. Szerintem van alapja a gondolatnak, de hogy enélkül lett volna, nem lett volna, ezt most még jelenleg nem tudjuk megmondani, szerintem.
Uh-huh. Hát igen. Na, azt hiszem, hogy én nagyjából sikerült így körbe-körbe járni magát a témát. Én nagyjából. mondom, így magába a Snyder Cut-nak a részleteibe abba most inkább nem megyek bele, mert igazából most nem feltétlen erről szólt ez a kis, hát ahogy elnézem, lesz egy mégiscsak emberes hossza ennek a kis külön kiadásnak a Snyder kapcsán.
Az ördögűző támogatta az adás hosszát.
Ó, pontosan, de mondom, a párhuzam sok szempontból ugye hasonló. Na tehát, nyilvánvalóan a pozitív és negatív hatása az egyébként valid. Én ugyanúgy látom a pozitív végkimenetelét ennek, ahogyan a negatívat is, tehát szerintem mind a kettőt fogja hozni magával. Ugye a negativitás kapcsán is az, hogy végül is ezt látva azért, ezt én is elismerem, hogy sok rajongó neki fog állni mindenféle hülyeség kapcsán követelőzni, ami egyébként ugye már mutatja is a jeleit David Ayer Suicide Squadja kapcsán is például. És lesz ennél még rosszabb is. Aztán, hogy ez az egész hova fog kulminálódni, az már a jövő zenéje, és nyilvánvalóan sok minden függ attól, hogy kritikailag miképpen fogják fogadni majd a Zack Snydernek az igazságligája verzióját.
Nekem egyébként így záró gondolatként, hogy ugye sokadik kérésre feküdtem meg, hogy akkor beszéljünk erről a témáról.
Így van.
Viszont olyan szinten mindenképpen nem bántam meg, hogy mondtál egy-két olyan gondolatot, amivel egy picit azért nekem sikerült enyhíteni az álláspontomat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy nem fogok hirtelen Zack Snyder Jézus Krisztus ábrázoló képeket megosztani.
Hát azok!
Se a mozgalomba beleállni, mint fő támogató, de sikerült árnyalod mindenképpen egyébként azt, amit én gondolok erről, mert tényleg vannak olyan rajongói, őszinte rajongói, nem ez a toxikus brigád, akitől hangosan át, akiknek ez amúgy sokat jelenthet. Láthatunk egy hát konzisztens dolgot, ami azoknak, akiknek bejön, azoknak egy tök jó dolog, és ahogy beszéltük is, nem feltétlenül lesz ennek amúgy nagy jövője ennek az egész. A rajongók sírnak valamiért eleget, akkor abból meg is valósul valami. De mindazonáltal save Daredevil.
Hát figyelj, hogyha save Daredevil végül létrejön, akkor azt köszönheted a Snyder Cut-t.
Hallod, ezt fogom hallgatni életem végéig. Csóri Charlie Cox fölveszi még egyszer ezt a páncélt, meg feltűnik valamelyik filmben, akkor ezt fogom hallgatni életem végéig. Szívesen Marvel rajongó, a DC rajongók ezt elintézték.
Na akkor hallgatóinak köszönjük szépen a figyelmet, illetve még egyszer szeretném így hivatalosan is megköszönni Daninak a részvételt. Sok-sok unszolás ellenében is.
Köszi szépen, hogyha perelnek, akkor hozzátok irányítom a számlát.
Jól van, majd beszélek Dantéval.
Okay. Ő majd fizeti, ezt így megállapítjuk. Köszönöm szépen én is a meghívást egyébként.
Na, nagyon szívesen, akkor minden egyéb elérhetőséget, Twitter, Facebook, mi egymás, azt majd megtaláljátok a leírásban. Továbbá iratkozzatok föl, megtaláltok minket, ahogy említettem, Twitteren, engem is, a Tanit is, és akkor release the Snyder Cut. Sziasztok!
Save Daredevil, sziasztok!
Az bizony. We'll be right back.